Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jelenések könyvét megismertető sorozatunkban. Az első két látomás sorozat után most áttérünk a harmadikra. Csak nagyon rövid fölidézésül, hogy Jelenések könyve 4 részből áll. Most mi az első két részt tudjuk már a hátunk mögött, rátérünk a harmadik részre, és utána rátérünk a befejező 4. részre. Miről volt eddig szó? Jelenések könyve azt mondja önmagáról az első mondatban, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát ezt Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki János apostolnak Pátmos szigetén, vagyis Jelenések könyve közvetlenül Jézustól származó beszéd és látomás sorozat. Tehát az evangéliumokban is sokszor látjuk magunk előtt Jézust, de ott ő róla írnak, itt viszont ő beszél. Az egész Jelenések könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, apokalipszise. Először Jézus a történelem országútján levő 7 gyülekezetének ír levelet, tehát a mennybe menetelétől a második eljöveteléig, ezt a mögöttünk levő mintegy 2000 évet, ebből a szempontból világítja meg, hogy megnevezi a közösségeit, hogy kiket ismer el a történelemben az ő gyülekezeteinek, egyházainak, és ebben a sorrendben, hogy Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, ugye a mi korunk a Laodicea, minősíti a keresztény gyülekezeteinek az állapotát, mögötte fölsejlik a nagy kereszténység állapota is, és mögötte még a világ adott állapota is. Erről beszéltünk a sorozatunk kezdetén, erről a 7 levélről, amely Jelenések könyve első 3 fejezetében foglal helyet. Miután a 7 levélről szóló látomás lepergett előttünk, következik a 7 pecsétes könyv felnyitása, amely párhuzamos a 7 levéllel, tehát ugyancsak 7, a 7-es száma, teljesség szám alapján 7 pecsétet bont fel Jézus, amikor az első pecsétet felbontja fehér színű lovas jön ki, amikor a másodikat akkor vörös, akkor a harmadikat akkor fekete, amikor a negyediket akkor halott sárga lovas jön ki, és utána az 5., 6., 7. pecsétnél nincs már lovas látomás, viszont itt megjelenik egy új dolog, a közbeékelt látomás a 6. és a 7. pecsét felbontása között. A pecsét látomásban Jézus nem a gyülekezeteinek az állapotát minősíti, hanem a világ folyásának, a jó és rossz küzdelmének az adott helyzetét. Itt, tehát ez a szempont. A szempont itt a 7 levélnél a keresztény közösségek minősítése, bemutatkozás, dicséret, feddés, bátorítás, felszólítás formájában. A második látomás sorozatban a világ történelmének adott helyzetében a jó és rossz közötti küzdelemnek az egyenlege. Ez a szempont. Hogy erre a két látomásra ráhangolódjunk, mindegyik látomás sorozat előtt bevezető látomás áll. Tehát mielőtt Jézus a 7 levelet megszólaltatná, van előtt egy bevezető látomás. Mielőtt a 7 pecsétes könyvet felnyitná, van előtt egy bevezető látomás. Mind a 4 profécia sorozatban bevezető látomással kezdődnek a proféciák, a mai látomásunk is majd ezzel kezdődik. Ma tehát rátérünk a 7 trombita szóról szóló látomásra. Tehát a 7 levél, a 7 pecsét, utána a 3. látomás sorozat, a 7 trombita szóról szóló látomás sorozat, amelynek szeretném felolvasni először a bevezető látomását. Azt próbáljuk megérteni, ez kikerülhetetlen, mert hogyha ezt megértjük, a bevezető látomást, akkor kapunk kulcsot a későbbiekhez, és miután a bevezető látomással végeztünk, a mai alkalommal az első 4 trombita szó megvizsgálására lesz csak időnk, nem mind a 7-re, hanem csak az első 4-re. A holnapi napon folytatom a sorozatot az 5. és a 6. trombita szóval, és utána egy olyan érdekesség jön, hogy itt 2 közbeékelt látomás is lesz a 6. és a 7. trombita szó között, az marad majd a sorozatunk folytatására. Tehát nézzük a hét trombita szó látomásnak a bevezető látomását, Jelenések könyve 8. fejezetében a 2. verstől. Itt ugye rossz a fejezet beosztás, nem az első verstől, a 2. verstől kezdődik. A 8. fejezet első versében még a pecsét látomás utolsó mondata volt, hogy mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennybe, mint egy fél óráig. És ezzel lezárult a 7. pecsét felnyitásával a pecsét látomás, és a 8. fejezet 2. versétől így kezdődik a trombita szó látomás, bevezető látomása. És láttam azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatott nékik 7 trombita. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany tömjénezőt tartva. És adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgései ez az aranyoltára, amely a királyi szék előtt volt. És fölment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás, és a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, készült a trombitáláshoz. Ez a bevezető látomás 6. versig tart, a 7. versben már azt olvassuk, az első angyal azért trombitált. Tehát ezzel fogom folytatni, de egyelőre most nézzük, hogy a bevezető látomás mit is akar az értésünkre adni. Hát először is János apostol látott 7 angyal trombitában. Minek a jelképe a Bibliában a trombita? A látomást is így nevezzük, hogy 7 trombita szó. Ahogy a levél a személyes közlésnek a jelképe, ahogy a pecsét a titkos dolgok megnyitásának a jelképe, a trombita is egy, talán nem is kell hozzá nagy műveltség, hogy megmondjuk, hogy minek a jelképe. A Bibliában 3 fúvós hangszer ismeretes, a harsona, a kürt és a trombita. A harsona jelképe az ünnepélyes figyelemfelkeltésnek. Például királyok koronázásakor használták ezt, hogy megfújták a harsonákat, és akkor mindenki elcsendesült, és kezdődött egy díszes szertartás. A kürt, vagy harci kürt, ugye az a háborúban való jelzés, hogy elindulhat az ütközet, tehát az, hogy úgy mondjam, a tetemre hívásnak a jelképe. A trombita szó a figyelemfelkeltésnek és az ítéletnek a jelképe. A figyelemfelkeltésnek, a felszólításnak és az ítéletnek a jelképe. Általánosan ismert bibliai jelkép, tehát amikor megjelennek ezek az angyalok 7 trombitával, akkor még mielőtt bármi történik, már valami olyan érzésünk van, hogy itt mi végignéztük a kereszténység történetét Jézus kiértékelésében, profétikus előrejelzésében, kiértékelésében. Itt végignéztük a jó és rossz küzdelmének adott helyzetét az elmúlt 2000 évben, és most a 3. látomás sorozatnak mi lesz a szempontja, hogy az Isten a történelemben mikor küldött figyelmeztető ítéleteket. Mikor küldött figyelmeztető ítéleteket, de ez csak az első vers, tehát a 8. fejezet 2. vers, amit olvastam. Miután megjelenik a 7 angyal, azután János apostolnak a tekintete arra téved, hogy jött egy másik angyal, és megáll az oltárnál arany tömjénezőt tartva, adatot annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgései ez az arany oltára, amely a királyi szék előtt volt. Most egy jelenetnek leszünk tanúi, egy bevezető látomás által egy jelenetet állít elénk, és ennek a jelenetnek a központjában egy másik, egy titokzatos első hallás, egy titokzatos másik angyal van, ugye az angyal szó annyit jelent, hogy küldött, megáll a tömjénező oltárnál, az arany tömjénező oltárnál, amit ha meghall egy Bibliát olvasó ember, rögtön tudja, hogy mire kell gondoljon. Az ószövetségi Szent Sátorban, vagy később ugye az ennek mintájára épült jeruzsálemi templomban, 3 rész volt, a legkülső rész volt a templom pitvara vagy udvara, a 2. rész volt a templomnak a szentélye, a 3. rész volt a templomnak a szentek szentje nevére hallgató helyisége. És ez az arany oltár, ahol minden nap tömjén füstöt kellett gerjeszteni az arra beosztott lévitának, itt volt ez az arany oltár, a legbelső rész, tehát a szentek szentje, előtt volt egy kárpit, és a kárpit előtt közvetlenül, egészen közvetlenül volt ez az aranyoltár, másik két tárgy kíséretében, tőle itt, ahogy rajzoltam a táblára, balra volt a menóra, tehát a hétkarú gyertyatartó, és jobbra volt a szent kenyerek asztalról két oszlopban lapos kenyereket, ilyen lepény formájú kenyereket tettek ki hétről hétre, ez volt a szent kenyerek asztala. Ide, ebbe a templomnak ebbe a második részébe csak a papok léphettek be, a főpap léphetett be egy évben egyszer a szentek szentjébe, a középső szenté része csak a papok a napi szolgálatuk közben, a bűnös emberek, akik a bűneiktől meg akartak szabadulni, itt a pitvarban jelenhettek meg az áldozati oltár előtt, és az áldozati oltárnak a másik oldalán volt az a pap, aki a bűnök megbánásában, a bűn vallomásban, a bűn áthárításban segítkezett. Többször utaltam már a jeruzsálemi templomnak a beosztására, többször elmondtam, most se tudok vele részleteiben foglalkozni, csak jelzem, hogy itt minden a megváltói áldozatról szólt. Minden Krisztust jövendölte meg előre. Míg Krisztus el nem jött, addig Isten a zsidó népnek 1500 éven át olyan áldozati rendszert adott, hogy minden Krisztusra mutasson. Krisztusra mutatott az a bárány, akit itt föltettek az áldozati oltára. Krisztus vérére mutatott, hogy meg kellett ölni a bűnök áthárítása után ezt a bárány, hogy a vérét be kellett vinni a papnak a szentélybe, és hogy a pap haladt, látta ezt a hétkarú gyertyatartót, a hétkarú gyertyatartó is Krisztus jelképe volt, ő a világ világossága. A szent kenyerek asztala is Krisztus jelképe volt, Jézus utána magára is azonosította, magára is vonatkoztatta, azt mondta, hogy ő az élet kenyere. De a jó illattétel oltára is Krisztusra vonatkozott. Hogyan? Miért vonatkozott a jó illattétel oltára Krisztusra, és milyen értelemben mondhatjuk, hogy ez a különös angyal, aki itt megáll a jó illattétel oltár előtt, ez maga Krisztus ebben a látomásban, ezt mire nézve mondhatjuk, és egyáltalán mit is fejezett ki ez a jó illattétel, vagy tömjénező, vagy füstölő oltár, több néven is benne szerepel a Bibliában. Kedves hallgatók, mondom, az áldozati rendszerről külön előadást, vagy külön sorozatot lehetne tartani, ez egy olyan hatalmas és gazdag világ, csak most a három jelkép, amit itt, illetve a három tárgy, amit sárga színnel jeleztem a táblán, ha csak ezt megértjük, ezeknek az összefüggését, rögtön kulcsunk lesz a dolgokhoz. A hétkarú gyertyatartó, a menóra miért vonatkozott Krisztusra? Ugye a templomon ablak nem volt. A templom belseje teljesen sötét lett volna, ha nem ég állandóan a papok által olajjal táplált menóra ez a hétkarú gyertyatartó. Ez azért vonatkozott Krisztusra, azért mondta Krisztus, hogy ő a világ világossága, mert ha Krisztus nem adta volna az életét az emberiségért, semmelyikünknek nem lenne reményünk az életre, mindannyiunknak meg kellene halnunk a teménytelen bűn következtében, amivel itt pusztítjuk az életet. Jézus azonban adja az életét, Jézus a világ reménye, a világ világossága, mert az az ember is, aki ma nem hisz Krisztusban, vagy soha nem is fog hinni, az az ember is Krisztusnak köszönheti az életet. Azért kelhetett föl ma reggel, azért ehetett, ihatott, azért él, mert Krisztus kegyelemből, szeretetből fölajánlotta az életét, az áldozatát meg is valósította. Az a világosság, ami minden reggel feljön, a nap világossága, az élet lehetősége, az Krisztusnak köszönhető. Az életben tehát nekünk szükségünk van világosságra. Az életben a növényeknek, állatoknak is világosságra van szükség, mennyivel inkább az értelmes lénynek, az embernek. Nekünk az életben világosság, értelem, tisztánlátás alapvető szükségletünk. De az életben szükségünk van a világosság, az értelem mellett erőre is. Erőre. Napról napra, nem csak fizikai erőre, lelki erőre. Most ebben a világban éppen érezzük, hogy az embereknek talán még fizikai erejük van, de lelki ereje nagyon sok ember cserbe hagyja, mert annyira szomorú és kilátástalan számára a világ. Jézus az élet kenyere, Jézus beszédeivel kell úgy táplálkozni, hogy itt hétről hétre kitették ezeket a frissen elkészített kenyereket, és ezt a papoknak kellett megenniük. Tehát Jézus az élet kenyere, az életben tiszta értelem, erős akarat. Az életben világosság és erő. És van még valamire szükségünk? A három tárgy közül most a harmadik tárgy, a jó illattétel oltára nyitja fel a szemünket arra, hogy igen, az életben rendkívül nagy szükségünk van még valamire, sőt azt mondhatnám, most jön a legfőbb szükségletünk. Mert ha az embernek megvan is a világossága az élethez, megvan is az ereje, de továbbra is mi emberek hányszor és hányszor hibázunk, hányszor és hányszor pusztítjuk a magunk életét és a más emberek életét, az életben a legnagyobb szükségünk, legalábbis a Biblia szerint, a kegyelemre van, a megbocsátásra van. Ezért mondja például Pál apostol az első Korintus levél 15. fejezet 10. versében, 1 Korintus 15.10-ben, hogy a legeslegfontosabb dolog az, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Ezért mondja a 2. Korintus levél 12. fejezet 9. versében, hogy amikor beteg volt, és könyörgött Istenhez, hogy vegye el a betegségét, Isten nem vette el a betegségét, de azt mondta neki, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Ezért kezdi Pál apostol minden levelét azzal, hogy keresztényeket így köszönt, hogy kegyelem néktek és békesség. Az életben a legnagyobb szükségünk annak a kegyelmére van, aki naponként, így mondja a Biblia, közben jár érettünk, hogy megkapjuk még a lehetőséget ma és holnap után, hogy éljünk, hogy javítani tudjunk az életünkön, hogy jobban elfogadjuk az ő erejét, világosságát és erejét. Vagyis a jó illattétel oltárán minden nap tömjén füstöt kellett gerjeszteni, és ez a tömjén füst felment itt a templom második részében, és mivel ez a kárpit nem érte a mennyezetet, a tömjén füst bement a szentek szentjébe. A jó illattétel oltára a közbenjárásnak, a Krisztus Istennél, az Atyánál való közbenjárásának volt a szemléletes kiábrázolása, hogy Krisztus az emberiség számára világosság, erő, de szüntelen közben járó is. Krisztusnak köszönhetjük az életünket, hogyha elfogadjuk a világosságot és az erőt, de Krisztusnak köszönhetjük azt is, hogy a bűneinkért ő közben jár, és ha mi megbánjuk a bűneinket, ő magára veszi, magára vállalja a bűneinket, és az Atyánál kegyelmet kér számunkra a földi életünkre nézve, és kegyelmet kér majd számunkra az ő vére által az örök életre nézve. Tudom, hogy ha azt mondom, hogy közbenjárás, ez az emberi világban elég furcsa képzeteket kelt. Ugye az emberi történetben ez, hogy közbenjárás, ez ne kerteljünk, ez olyan protekcióval azonos. De nem így a Bibliában. A Biblia kimondja az első Timóteus levél 2. fejezet 5. versét, hogy egy a közbenjáró. Isten és az ember között az ember Jézus Krisztus, aki adta az életét válságul mindenkiért. Tehát Jézus közbenjárása tulajdonképpen, hogy ezt megint csak gyorsan mondjam el, hiszen most Jelenések könyve bevezető látomásához kell elérnünk, a trombita szó látomáshoz, hogy a közbenjárásnak az értelmét jól megértsük, és talán meg is maradjon bennünk, tehát képies formában értsük meg. Talán Lukács evangélium a 13. fejezetében a 6-tól a 9. versig olvasható terméketlen fügefa példázata. Tehát Jézus a közbenjárás több példázatában is említette, de talán a terméketlen fügefa példázatában magyarázza el Jézus a példázatainak nyelvén, amit itt az ószövetségi szentély is azért tudomására hozott az embereknek. De nézzük, hogy miről is szól ez a terméketlen fügefa példázata. Egy embernek a szüleiben van egy fügefája. És 3 éve jár, hogy keressen rajta termést, és nem talál termést rajta 3 éve, és azt mondja a vincellérjének, hogy úgy beszélgetnek a fügefa sorsáról, azt mondja a gazda, hogy 3 éve jövök már a szőlőmbe, és soha nem találok ezen a fügefán termést. Hát miért foglalja ez a földet hiába? Vágjuk ki ezt a fügefát. És erre a vincellér azt mondja, hogy uram, még adjunk neki 1 évet. Még ebben az évben körülásom, megtrágyázom, megkapálom, mindent megteszek azért, hogy termőre forduljon ez a fügefa, és hogyha termőre fordul, akkor jó, ha pedig nem, akkor vág ki azt. Az atya megszemélyesítője a gazda, Krisztus megszemélyesítője a vincellér. Az Isten, az atya és Krisztus a fiú között, ahogy Jézus ezt a példázatot elmondta, betekintést akar nyújtani nekünk, hogy ma a mennyben mi történik. Az atya minden embert számon tart, minden embernek a teremtője, de az Isten azért teremtett bennünket, hogy valami gyümölcs legyen az életünkben. Föl is sorolja, hogy milyen gyümölcsöt vár a Galata levél 5. fejezete, szeretetet, örömet, békességet, béketűrés, szívességet, jóságot, hűséget, szelítséget, mértékletességet. A lélek gyümölcsei. Tehát az Isten azért teremtett bennünket, hogy hát az életet rendeltetésszerűen használjuk, és jót tegyünk másokkal. Na most, Isten azt mondja a fiúnak a mennyben, hogy most itt van X és Y. Mit csinál ez az ember az életben? Pusztít, rombol, másokat kihasznál. Miért él ez az ember? Nem rendeltetésszerűen él. Miért adom neki a világosságot, az erőt és a kegyelmet, hogyha csak rosszra használja föl? És erre, ami kezesünk, vagy ami szószólunk, vagy ami közben járunk, Jézus azt mondja erre az ember, hogy atyám, adj még ennek az embernek az időt, még mindent megpróbálunk. De ha nem fordul termőre, azután vág ki azt. Tehát a közbenjárás nem annyit jelent, hogy valaki lekenyerezzi a másikat. A közbenjárás annyit jelent, hogy az atya és a fiú megtanácskozza minden egyes ember ügyét, mindannyiunkat személyesen ismer az Isten, és van nekünk egy közbenjárónk, aki vallásos, aki nem vallásos, mindenkiért van egy közbenjáró. Ez Jézus Krisztus, aki az atyánál képviseli azt, hogy még legyen ideje, hát ha még jóra fordul az élete. Tehát ez a bevezető látomás, hogy megértsük a bevezető látomást, ehhez tudnunk kell ezt az egész ószövetségi áldozati rendszert, ismernünk kell a jó illatétel, vagy ezt az arany tömjén füstölő oltárnak a rendeltetését. Tehát az a bizonyos angyal, aki ugye a 7 angyal felsorakozik a trombitákkal, és jön ez a bizonyos angyal, hogy odálljon a jó illatétel oltár elé, ez teljesen egyértelmű, hogy ez Krisztusnak a jelképe. Hogy angyalnak mondja, ez nem megdöbbentő, hiszen Krisztust más helyen is mondja a Biblia dicsőség angyalának, az Úr orcája angyalának. Ez nem annyit jelent, hogy Krisztus teremtmény lenne, annyit jelent, hogy Krisztus követ, a menny követe, aki azonban bennünket is képvisel a mennyei atya előtt. Tehát a bevezető látomásban Jézus Krisztust látjuk az arany tömjén füstölő oltár előtt, tömjén tesz ebbe a tömjénezőbe, és adatot sok tömjén, hogy tegyen minden szenteknek könyörgése ez az arany oltára, amely a királyi szék előtt volt, és felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Mit mutat be a bevezető látomás? Hogy Jézus Krisztus könyörög az emberiségért, közben jár az emberiségért, mióta bűn van a földön, Jézus végzi ezt a szolgálatát, és a Krisztus tömjéne mellé még a szentek tömjéneit is oda teszi ebbe a tömjénezőbe, tehát igen, mi emberek is könyöröghetünk másokért, idézőjelben mi is lehetünk közbenjárók, de csak idézőjelben, hogy van másokért való ima a Biblia szerint, ennek van értelme és jelentősége, és éppen a bevezető látomás bemutatja Krisztust, mint aki az atyánál az emberiségért könyörög, minden más igaz hívő emberrel együtt, akik másokért imádkoznak, csak hogy meddig könyörög Krisztus? Meddig tart ez a közbenjárás? Azután vette az angyal a tömjénezőt, megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. Tehát most egy váratlan dolog jön. Eddig közben jár, és a füst megy be, ugye a kárpit fölött a Szentek Szentjébe. Aztán arra lett figyelmes János apostol ebben a látomásban, hogy a Krisztus jelképező angyal fogja a töményezőt, teleteszi tűzzel, és így leveti a földre. Tehát ledobja, leveti a földre. Ez mit jelent? Hogy a közbenjárás egyszer meg fog szűnni. Közbenjárás egyszer meg fog szűnni. Ez az a nagyon egyszerű igazság, szemléletesen kifejezve, amit sokszor szoktam mondani a kedves hallgatóknak, két bibliai fogalmat kell megegyezni, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Istenről a Biblia számtalanszor elmondja, hogy hosszú tűrő, hogy hosszan tűr mi érettünk, de ha Isten végtelen türelmű lenne, vagyis ha végtelenségig Isten a bűnt, a rosszat elszenvedné, akkor azt hiszem nem lenne Isten. Milyen Isten az, aki a bűnnek, a rossznak végtelenségig helyet ad a teremtett világában? A bűn betolakodott ellenség a világban. A bűnnek egyszer ki kell tisztulni a világból. Isten hosszan tűr minden egyes emberért, személyes életünkben is, a világtörténelemben is. Több ezer éve tűr az Isten, hogy mit csinál az emberiség ezzel a földdel. Több ezer éve tűr. Sokszor, hogyha ebbe belegondolunk, hogy mi, akik, ha mondjuk szülők vagyunk, hogy mi meddig tűrjük a gyerekeinknél a csintalanságot, vagy a felnőttkori gonoszságokat is, vagy embereknél mi meddig tűrünk el valamit, hát ugye azért úgy belerendülünk, hogy az Istennek mi mindent kellett itt világ, végignézni a világ történelmében, de ez a bevezető látomás is azt mondja, hogy az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű, egyszer a közbenjárás megszűnik. Jelenések könyve itt a harmadik látomás sorozat bevezető látomásában azt jelzi, amit majd a negyedik látomás sorozatban, itt megérinti ezt a témát, a negyedik látomás sorozat fogja kifejteni, hogy mikor szűnik meg. Röviden így tudok válaszolni, el lehet olvasni már előre jelenések könyve 16. fejezetéből, a 7 csapás idején. A 7 utolsó csapás idején, a történelemnek a legvégén, a 7 utolsó csapás idején nincs közbenjárás az emberért. Erről majd fogunk beszélni, itt csak jelzem előre, hogy egyszer a közbenjárás megszűnik. De a közbenjárás egyszer teljesen meg fog szűnni, és így fejeződik be a Bibliánk is jelenések könyve 22. fejezetében, hogy aki szent legyen szent ezután is. És aki tisztátalan legyen tisztátalan ezután. És megszűnik a megváltozás lehetősége, a történelem folyik, de Isten, akit meg akart jobbulni, hozzásegített ehhez, aki nem akar megváltozni, Isten nem tud érte többet tenni, megszűnik a közbenjárás a történelemnek a legvégén. De ez nem annyit jelent, hogy a történelem során az Isten ennek a végső közbenjárása megszűnésének előképeit, előzetes bemutatásait ne adná. A történelemben is volt néhány olyan pillanat, amikor az Isten közbenjárása megszűnt. Például ilyen volt az özönvíz. Aki megváltozott, az a bárkában túlélte az özönvizet, aki nem változott meg, az elpusztult. Mózes első könyve legelején ott van a közbenjárás időleges megszűnése egy földi történelmi esemény kapcsán. A közbenjárás megszűnt Sodoma és Gomora esetében is. Lót kimenekült azokkal, akikkel kimenekült, a többi ember ott égett abban a városban, nem akartak megváltozni, továbbra is abban a gonoszságban akartak élni, amit vetettek, azt maradták is. Megszűnt a közbenjárás az egyiptomi 10 csapás idején is. És megszűnt a közbenjárás oly sok esetben, nem olyan nagyon sok esetben, egy olyan két kezemmel megszámolható esetben, az Ószövetség idején is, de itt a történelemben, az elmúlt 2000 év történelmében mutat rá a jelenések könyve, hogy Isten, amikor megszünteti a végső közbenjárását, ennek lesz egy-két előképe a történelemben, amikor az Isten szintén leveszi a kezét a világról, vagy a világnak bizonyos részéről. És mielőtt felolvasnám a trombita szókat és a trombita szóknál előjövő csapásokat, most azt is meg tudjuk mondani, hogy az Isten mikor küldött figyelmeztető ítéleteket. Az Isten időlegesen mikor szüneteltette a közbenjárását, és kiért, miért, és mikor, és hogyan. Tessen csak ránézni az ábrázatra. A kereszténység első két korszaka, Efézus, Szmirna, szinte csak dicséretből áll. Fehér és vörös színű lovas. Mikor következett be a kereszténység történetében a, hogy mondja Pál apostol, nagy hitehagyás? Akkor, amikor a kereszténység Pergámum időszakában elfogadja a hatalmat, amit nagyon röviden ugye úgy jeleztünk, hogy a szeretet hatalma helyébe a hatalom szeretetét állítják. Tehát röviden így lehet megjegyezni. Amikor a krisztusi keresztény szeretet hatalma, amivel elindult a kereszténység, hogy a szeretet hatalmával haladt előre, üldözések közben is, óriási nyomorúságok közben is, de előre haladt a kereszténység, mert a szeretet hatalma a legnagyobb hatalom. Ha azt az ember megtartja és igényeli az Istentől, akkor az egyes életek és a közösségek élete is csak fejlődik. De ezt a harmadik időszakban, pontosan tudjuk, hogy 313 és 538 között volt ez a két évszázadnyi fordulat ideje, amit hol Pergámum időszakának, hol a fekete lovas időszakának nevez ugye a Szentírás. Tehát a 4.-6. század között a kereszténység a szeretet hatalmát felcserélte a hatalom szeretetével. Ez mind a mai napig folyik. A nagy kereszténység a politikaivá váló, a pénz után sóvárgó, az emberek lelkiismeretén uralkodni akaró kereszténység között. Most teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, én most nem megyek bele elnevezési kérdésekbe. A Biblia alapján mondom azt, hogy Pergámum és a fekete lovas időszakától várhatók ezek a csapások. Mert Isten ezzel a kereszténységgel nem értett egyet. Ez a kereszténység nem az ő kereszténysége volt, akkor sem, ha az ő nevét használta. Isten tehát megenged csapásokat, a trombitaszok jelezni fogják, hogy ezek milyen csapások lesznek. Azt is látni fogjuk, hogy két ütemben enged meg csapásokat. Lesz a csapásoknak egy első sorozata, és lesz a csapásoknak egy második sorozata. Az első sorozatot fogjuk ma este végig tekinteni, ez az első négy trombita szó. Az első négy trombita szó után egy nagyon nagy szünet következik, amit jelezni is fog a szövegünk. És az 5. és 6. trombita szó sokkal elnyújtottabb, hosszabb lesz a történelemben. Az első négy trombita szó olyan heves lesz, hogy először felolvasom önöknek az első négy trombita szót egybe, mert olyan rövid minden trombita szó. Utána, hogy tessenek hallani, lesz egy szünet, és utána folytatjuk tovább, hogy az 5. és a 6. trombita szó rendkívül elnyújtott. Ott olyan sok minden történik, és idői proféciák is lesznek egy csaknem 4 évszázadra vonatkozó, először egy másfél, utána pedig egy csaknem 4 évszázadra vonatkozó idői profécia. Ezeket azonosítanunk lehet és kell is, hogy az európai történelemben mikor következtek be azok a jelenségek, azok az események, amelyek mind a mai napig egy olyan ember számára, aki mondjuk nem történész, vagy nem túlságosan nem merült bele így a múlt kutatásába, de ha csak egy kicsit is emlékezzünk ezekre, vagy fölemlítjük, vagy egy kicsit a részletekbe belemegyünk, ma is megborzongatja a hátunkat, hogy mi volt az a két időszak, amikor Isten levette a kezét, most már mondhatom így, az európai kereszténységről, Európáról. És akkor, amikor Jézus a tömjénezőt leveti a földre, mielőtt felolvasnám ezt a négy első trombita szót, amikor leveti a földre, még azt mondja az 5. vers, hogy amikor levetette a földre, lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Hát éppen idejében vagyunk a kérdésnek. Mielőtt belemennék ebbe a négy trombita szóba, engedjék meg röviden, mert kérdezik is tőlem országszerte azt, amit átélt a világ. Amire nézve tudjuk, hogy 40 éve nem volt ilyen földrengés, mint ami ott Dél-Kelet-Ázsiát megrázta, Indiától Malajzián át Indonéziáig. Ez a 9-es Richter skálán 9-es erősségű földrengés, tehát ilyen nem volt 40 éve. Az, hogy nem volt 40 éve, az arra is figyelmeztet, hogy az utóbbi 50 évben rendkívül sok földrengés volt. De egyáltalán, hogy itt is azt mondja a Jelenések könyve, hogy amikor Jézus leveti a tömjénezőt a földre, akkor nem csak mennydörgések, szózatok, villámlások, a földindulásra is utal, hogy egyáltalán mit mond a Biblia a földindulásokról. Most már van konkordancia, tehát hogyha valaki elővesz egy bibliai konkordanciát, és oda lapoz, hogy földindulás, vagy rengés, ugye, tehát akkor könnyű szerrel kikereshető, hogy a Biblia hányszor beszél földrengésekről. Például van olyan bibliai könyv, ami úgy kezdődik, hogy akkor írta a szerző, amikor Izraelben egy nagyon nagy földindulás volt, földrengés volt, az egész országot megrázta, ez Ámos könyve első fejezet, első verse. Ámos proféta akkor működött, amikor az időszámításunk előtti 760-as években egy olyan földrengés rázta meg Izraelt, amit még Zakariás proféta is említ 200 évvel később. Tehát nem akármilyen földrengés. Ami szintén egy figyelmeztető jel volt Izrael számára, hogyha nem változnak meg, eljön az asszír fogság, majd a babiloni fogság, el is jött mind a kettő. Aztán utána érdekes módon a földrengésekről, hogy a Biblia tudósít, a következő proféta, aki erről beszél, az Ézsaiás proféta, akinek ha a könyvéből csak a 24. fejezetet el tetszenek olvasni, azt mondja a Ézsaiás könyve 24. fejezetében, több profécia van az emberi történelem végéről, és azt mondja, hogy rengéssel megrendül a föld. Töréssel összetörik a föld. És olyan lesz, mint a részek, meglódul, mint a kaiba, és nem kér fel soha többé. Ott is Ézsaiás 24-ben jelzi, hogy az emberiség történetének a végén iszonyatos nagy földrengések lesznek. A föld olyan lesz, hogy egyszerűen, mint a hátas ló, ami leveti magáról az utasát. A hasonlat nem tőlem való, Kálnoki Lászlónak van egy híres verse, amiben van egy ilyen sejtelem, azt mondja a költő egy 30 évvel ezelőtti vers, hogy meddig tűr bennünket a föld, meddig tűri ezt a sok gonoszságot, mint a hátas ló le fogja vetni az utasát, ugyanúgy a föld is földrengéssel tulajdonképpen az embereket leveti magát. Ha Ézsaiás könyve 24. fejezetét komolyan vesszük, akkor a földrengéseket itt a történelem legvégső időszakára tudjuk lokalizálni, mert utána azt mondja, hogy meglódul és nem kél fel soha többé, tehát a földi történelem befejezése előtt közvetlenül hatalmas földindulások lesznek. Ha tovább olvassuk a Bibliát, tehát Ézsaiás 24 után tovább lapozunk, Máté evangélium a 24. fejezetében megtaláljuk Jézusnak nevezetes kijelentéseit a földrengésekről. Jézus beszélt a földrengésekről, méghozzá nagyon különleges értelemben. Máté evangélium a 24. fejezet 7. versében, Lukács evangélium a 21. fejezet 11. versében, tehát Lukács 21-11-ben, számítok arra, hogy végig tetszenek olvasni majd otthon. Márk evangélium a 13. fejezet 8. versében Jézus azt mondta, hogy lesznek földrengések mindenfelé, mondja a Máté 24-ben. A Lukácsnál azt mondja, hogy lesznek nagy földrengések itt is és ott is. Hol itt, hol ott. Az eredeti fordítás szerint, és ugyanezt erősíti meg már 13-ban. Jézus azt mondta, hogy az emberiség majd belér egy olyan időszakba, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanotok kell háborúkról, háborúknak híről, de ez még nem itt a vég, ez csak a sok nyomorúság, a vajudási fájdalmak kezdete, és lesznek földindulások, éhségek, dökhalálok, betegségek, mindenfelé. Tehát megint csak Jézus megerősíti az Ézsaiás 24-et, hogy a történelem végén iszonyatos nagy földindulásokkal kell számolni. De aki eljárt a sorozatunkra, már a Jelenések könyvében is olvastunk mi egy nagyon nagy földrengésről, nem? A pecsétlátomásban felolvasom, hogy a 6. pecsétnél mit mondott a Jelenések könyve 6. fejezet 12. verse, 6.12. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn. és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyanná lett, mint a vér. Azt mondja a Jelenések 6.12 a hatodik pecsétnél, hogy íme nagy földindulás lett. A hatodik pecsét itt kezdődik. A 18. századtól lokalizáltuk a hatodik pecsétnek a kezdetét. Tehát akkor a Biblia azt mondja, hogy a végidőnek a kezdetén, a 18. században lesz egy óriási földrengés. Mi volt ez az óriási földrengés? 1755 az emberi történetnek az a földrengés, ami lehetséges, hogy mondjuk a Richter skálán nem a legnagyobb volt, de amilyen hatást váltott ki. Na mondom, 40 éve is volt egy ekkora földrengés, de az ilyen hatást nem váltott ki, mert ha én megkérdezném nőtt, hogy 40 éve mi hol volt földrengés, nem biztos, hogy ezt mindenki meg tudná mondani. De hogy most hol volt 2004 karácsony másnapján földrengés, azt hiszem ezt egy ideig nem lehet majd elfelejteni. 1755-ben az a földrengés, ami Grönlandtól egészen Dél-Afrikáig a fél földgolyót megrázta, és az epicentruma, a központja Lisszabonban volt, az a máig híres lisszaboni földrengés, ami az egész világ népét megrázta. Akkor már ugye kezdődött kifejlődni a hírközlés, újságok jelentek meg, és a föld kezdett ugye globalizálódni ugye a mai szóhasználattal. Ugye Voltaire versét, ha elolvassuk, a vers a lisszaboni földrengés egy három oldalas vers. Ha valaki el akarja olvasni, teljes terjedelmében benne szerepel Voltaire-nek a lisszaboni földrengésről című verse, a francia morálfilozófia című vaskos gondolatkiadó által kiadott kötetben, 25-30 éve jelent meg. Voltaire, de az egész felvilágosult értelmiségi világot megrázt, hogy egyik pillanatról a másikra emberek tízezrei haltak meg. Tehát a Biblia szerint a földrengések, mint egy gongütés elkezdődnek a 18. században, egyre megy föl a számuk, 1950 óta nem tudjuk már a földrengéseket egy grafikonon ábrázolni. Mert annyira megy föl a földrengések száma, hogy újabb grafikon kell nyitni, és 1975 után megint egy újabbat. Tessenek meggondolni, hogy az elmúlt évtizedben is átéltük a kaliforniai földrengést, kettőt is, iráni földrengés, görög-török földrengés, pekingi földrengés, ami 31 néhány évvel ezelőtt volt, 800 ezer ember halála. És átéltük most ezt a földrengést, amit először azt mondták 45 ezer, 78-an, több mint 100, 150, 160, lehet, hogy 3-400, nem tudják. A Biblia szerint a földrengések jelzései annak, hogy itt a Földön valami nagy baj van. Egyrészt a mostani földrengések már ebbe a kategóriába tartoznak, tehát nem ebbe. 1755-ben még nem volt környezetpusztítás. De az emberiség az utóbbi 30 évben olyan súlyosan tönkretette a Földet, hogy ezt a leghíresebb földrengés kutatók az angolok, és angol szeizmológusok azt mondják, hogy az újabb kori földrengésekben az a megdöbbentő, hogy nagyon sűrűn lakott települések alatt vannak, mint Kalifornia, Peking és a többi Irán, és olyan hevesek, váratlanok, tehát hiába, hogy diagnosztikai rendszerre ennyit meg ennyit akarnak áldozni, ezeket soha nem lehet előre igazán meglátni. Túl azon, hogy itt is, mit tudom én, 10 órával, 6 órával, 2 órával előtte tudták, nem szóltak, stb. A regényes történetet most elhagyom, azt mindenki elolvashatta az újságokban. Egy szó, mint száz, az, hogy a földrengések felszaporodnak, ez Jézusnak és a prófétáknak, egy nevezetes proféciájuknak a szemünk látára való teljesedése, hogy ez már a vég. Ez a vég kezdete, ez pedig már a vég. Ez annyira a vég, hogy a vég kezdetére mondja ezt, de a vég kezdetére tudjuk azt, hogy rendkívüli módon felgyorsulnak az események, és amikor a közbenjárás megszűnik, akkor a Biblia ilyeneket is mond, hogy minden sziget a helyéből elmozdítatott. Tetszettek el hallgatni, vagy olvasni ezeket a híradásokat az északi sarkörről is, és egyéb más olyan jelenségekről, amelyek látszólag távol állnak ettől a cunamitól, de mégis olyan jelenségek, hogy minden sziget elmozdítatott, és hogy mi lesz az északi sarkkal, és az általános felmelegedés, és a jégtömbök délre vándorlása, és a tengerszín felemelkedése. Aki a Bibliát olvassa, annak az ad reménységet, hogy Isten megígérte, hogy özönvíz nem lesz, amitől ma a tudósok félnek, hogy New York, London, Párizs víz alá kerül, mert 16 méterrel felemelkedik a tengerek szintje, ez nem fog bekövetkezni, de miért nem fog bekövetkezni? Mert addig bekövetkezik a felszabadítás, addig bekövetkezik az, hogy Jézus Krisztus megjelenése tesz pontot az emberi történelem végére, és Jézus megjelenése oldja meg a történelmet, egyetlen reális megoldása van az emberi történelmének, ha Isten közbeavatkozik. Ha az Isten nem avatkozik közbe, akkor a földi világ elpusztulása, ember általi kiirtása az annyira bizonyos, hogy ennek most már amerikai és japán tudósok ugye az évtizedét is kiszámolva 20-30 évet adnak a földre. A Biblia éveket nem mond, évtizedeket nem mond. A Bibliában Jézus azt mondta, hogy figyeljünk az idők jeleire, és amikor ezek és ezek meglesznek, akkor emeljük fel tekintetünket, és erről másoknak is adjunk bizonyságot. Már az, aki a Bibliát komolyan veszi és Isten szavának tartja. Mert Isten erre az emberiséget figyelmeztette, az egy más kérdés, hogy ma az emberiség nem a Bibliára figyel, még a kereszténység sem a Bibliára figyel, hanem a tört része az embereknek tudja azt, és veszi komolyan, hogy Istennek erről van figyelmeztetése. Tehát erről csak röviden ennyit, hogy a Bibliában ezek a jelenségek és ezek a csapások messze menően előre megjövendőlést kaptak, és ezután, hogy a Biblia mindig nagy ívben bemutat egy egész folyamatot, és azért nem lehet itt eltévedni, mert mindig folyamatokat mutat be, és amikor most belemegyünk a részletekbe, bármennyire is nehéz lesz a részlet, mert kiteszem a kérdőjelet, hogy vajon mik ezek az első csapások, meg fogjuk látni, ha jól megfigyeljük ezeket a trombitaszókat és csapásokat, akkor igenis pontosan lokalizálni tudjuk. Ezért olvasnám fel először mind a négy trombitaszó látomást a csapásokkal, és utána pedig a közbevetett szünetet is, és az ötödik trombitaszóval majd foglalkoznánk. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitált, és lőn jégeső, és tűz, vérrel elegy, és vettetett a földre. És a földnek harmadrésze megégett, és az élőfáknak harmadrésze megégett, és minden zöldellő fű megégett. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vettetett a tengerbe, és a tengernek harmad része vérré lett, és meghalt a tengerben levő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmad része is elveszett. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizeknek harmad részére, és a vizeknek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változott azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lettek. A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láttam és hallottam az égnek közepén egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval. Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát látjuk világosan a szerkezetet, elmondja a négy trombitaszót, hogy mit látott a négy trombitaszó során, és amikor a negyedik trombitaszó látomás lezárul, akkor lát egy angyal, bizonyos kéziratokban is sas szerepel, és egy sas halad át az égen, és nagy szóval ezt hallja János apostol, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, most nem ezek miatt, amik már bekövetkeztek, hanem a többi három angyal trombita szava miatt, akik még ezután trombitálni fognak, és ezért, amikor majd látjuk az 5., 6. és 7. trombita szót, azt a Biblia megfelelteti az 5. trombita szó első jaj, 6. trombita szó második jaj, és a 7. trombita szó, mikorunk, ez a 3. jaj. Itt még azonban nem vagyunk, próbáljuk megfigyelni, hogy miről is van szó az első 4 trombita szóban. Az első trombita, amikor trombitált, azt látta János apostol, hogy jég, tűz, vérrel egy esik rá a földre, harmad része a fáknak, embereknek megég, lezárul a látomás. Második trombita szónál azt látja, hogy a tengereket éri a csapás, a tengerek harmad része vérré válik, hajók elsője, tehát valami tengeri borzalmak következnek be. De már is lezárul a látomás. A harmadiknál azt látja, hogy egy hulló csillag esik le az égről a földre, és a folyókra esik. És a tengerek után most a folyókat éri a csapás, megint a harmad részről beszél, és ürömmé változnak ezek, és lezárul a látomás. A negyediknél pedig azt látja, hogy kezdenek a világító testek megrendülni, a nap, a hold, a csillag, besötétül minden. Tehát vér, tűz, jég, tenger, folyóvíz, és minden besötétedik. Kézenfekvő itt, ha végignézzük ezt a 4 trombita szót és ezt a 4 csapást, így talán a legkönnyebben mondjuk a negyedik trombita szó, vagy a negyedik csapás itt a legkézenfekvőbb, mert hát akkor, amikor minden besötétedik, amikor az Isten elvette az oltalmazó kezét a világról, és arról a részéről, ahol a szeretet hatalmát a hatalom szeretetévé változtatták, egy kézenfekvő a helyzet, hogy itt a minden besötétedés, ez talán jelzi azt a történelmi dátumot, amit jól megtanítottak velünk, a Római Birodalom teljes összeroskadása, és 476-ban a Nyugat-Római Birodalom teljes bukása, amiben ugye a germánok játszották a vezető szerepet, ők adták meg a kegyelem döfést Rómának. Ne felejtsük el, hogy annak a Rómának, ami már keresztény Róma. 313 után már nem császári, vagy nem pogány Rómáról beszélünk. Itt már keresztény Rómáról beszélünk. A keresztény Róma elsüllyed. Nézzük meg, hogy ha ezt a végpontot így talán az első hallásra is, hogy az ember azt mondja, hogy minden besötét, mindennek vége, eszünkbe juthat egyébként, amikor már kezd végvonaglani a római birodalom, a Biblia fordító, a híres Biblia fordítónak, Hieronymusnak, vagy Szent Jeromosnak a kijelentés, aki azt mondja, hogy recseg ropog az egész római birodalom, több mint ezer éve fönnálló birodalom a szemünk láttára omlik össze, ez olyan, mintha a világ vége lenne. Akkor az emberek azt hitték, hogy ez a világ vége. Tessenek meggondolni, hogy azért tényleg a római birodalom, ha mitológikusan is, de az időszámításunk előtti 752-től, tehát 8. századtól származtatja magát. Tehát ebben a pillanatban már a 4.-5. század fordulóján ez a római birodalom, hát több mint 1000, már 1200 éves, egy 1200 éves birodalom, és méghozzá most keresztény élet birodalom, és minek a csapásai nyomán roskad össze, népvándorláskori törzsek csapásai nyomán, egyszerűen kivérzik ez a római birodalom, akkor azt hitték az emberek, hogy ez a világ vége. Ezt a Biblia fordító Hieronymus az egyik levelében leírja, hogy ő azt mondja, hogy minden besötétedik, itt nincs jövő, ha egy ekkora birodalom a föld alá süllyed, és ezektől a barbár népektől sok jó nem várható, akik most Ázsiából beözönlöttek Európába, mi lesz a világban? Ezen a nyomvonalon elindulva én úgy értettem meg ezt a látomást, hogy azt tételeztem fel, hogyha a harmadik levél és a harmadik pecsét időszakára teszem, tehát így most egy kicsit kinagyítom ezt, hogy jobban tudjam ábrázolni a táblán ezt a négy trombita szólátomást, akkor valahol nekem a 4. és 6. század között kell megtalálnom ezeknek a trombita szóknak és csapásoknak az idejét. Tehát ez a Biblia lokalizálja, ez valahol a 4. és 6. század között, 476, ez épp az 5. század. Az 5. században milyen csapások rendítették meg ezt a keresztény római birodalmat? Mi volt az az első csapás? Most térjünk vissza az első csapásra. Sokan azt mondják, hogy ezek olyan nehezen azonosítható jelképek, hogy az első csapásnál az első angyal, amikor trombitált, lőr jégeső, tűz, vérrel elegy, vettetett a földre, és a földnek harmad része megégett, és az élőfáknak harmad része megégett, és minden zöld előfű megégett. Ugye mindenhol visszatér ez a harmad rész kifejezés. A Bibliában a harmad rész egy nagyon egyszerű jelkép. Ez annyit jelent, hogy nem a világ nagyobb területére terjed ki valami csapás, de jelentékeny területére. Ezt többször is használja a Biblia. Például a mennyei lázadásnál is azt mondja majd Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az angyalok egyharmad része követte Sátánt. Ez annyit jelent, de a számokat pontosan nem tudjuk, mert az angyalok száma 10.000-szer 10.000. Ez a harmad rész kifejezés annyit jelent, hogy jelentékeny mennyiség, de nem a nagyobb rész. Ez egy jelkép. Nagyon sok számjelkép van a Bibliában. Azt mondja, hogy harmad rész, mindig arra tessen gondolni, hogy semmiféle misztikus dolog ebben nincsen, mert nem kell spekulálni ilyenre, olyanra, amolyanra. Nagyon egyszerű jelentés, hogy a harmad rész, ha az élőfák harmad része megégett, hogy a természeti környezetnek is a nagyon nagy része elpusztult, noha nem a legnagyobb rész. Emberek harmad része elpusztult, nagyon sok ember elpusztult, noha nem a világ népességének a nagyobbik része. Tehát itt az első csapás kiterjed mondjuk a történelem vezető területi helyének számító római birodalom, ugye ez Róma és Itália, annak a harmad részére, tehát az európai történelemnek mint egy harmad részére, vagy ennek a hatalomnak a harmad részére. De itt van három érdekes kifejezés: jégeső, tűz, vér. Azt láthatjuk, hogy a jég meg a tűz az sehogy nem jön össze egymással. Vagy jég, vagy tűz. Olyan egymást kioltó két természeti elem ez. A vér az igen, ez valami pusztítás, ami háborús pusztítása után, itt vér folyik, de a jégeső és tűz, az ugye mit asszociál? A jégeső az asszociálja a telet, tehát ezt a téli időszakot, a tűz asszociálja ugye a felégetést, a rombolást, a vér pedig asszociálja a gyilkosságokat. Találunk-e az 5. század, vagy így mondom, a 4. és 5. század vége között egy olyan csapást az európai történelemben, amely Rómára és Itáliára irányult, egy népvándorláskori nép mérte ezt rájuk ezt a csapást, és télvész idején történt meg, ami fosztogatással, felgyújtással járt, és töménytelen ember lemészárolásával. Azt hiszem, nem követtem el semmi erőszakot a jelképen. Tehát még egyszer mondom, találunk-e olyan csapást ebben az időszakban, amely télvíz idején történt, emberek nagy tömegeinek lemészárolásával, házak, városok felégetésével? Igen, találunk ilyen csapást. 410-11 telén a nyugati gótok betörnek Itáliába, átkelnek a havas Alpokon, felgyújtják a városokat, kivégzik az embereket. Ha erről olvasni kell valamit, van egy kortárs római történetíró, aki a népvándorlásnak ezeket az iszonyatait, sokan azt mondják, hogy egy kicsit még megerősítve is a maga tollával, de azért följegyezte, ez Ammianus Marcellinus. Ammianus Marcellinus történelmi históriájából részleteket közöl a Római Történeti Kresztomátia című könyv, ahol a felidézett részletek mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy amikor a gótok betörtek Itáliába, és a havas Alpokon átjutva haladtak délfelé, mindenki úgy gondolt, hogy vége van Rómának, de Rómának nem lett vége, Alarik csapatai ugyan szétdúlták, fosztogatták Rómát is, meg Észak-Itáliát is, de aztán a gótok visszavonultak. Kegyetlen csapások voltak ezek, azért is jelzően röviden, mert hirtelen betörés, iszonyatos kártétel, és már jön a második csapás. Mi a második csapásnál megint a kulcsfogalom? A tenger. A tenger. Mi a második csapás? Amikor a második angyal is trombitált, mint egy tűzzel égő nagyhegy vettetett a tengerbe. És a tengernek harmadrésze bérélőn, és meghalt a tengerben levő teremtett állatok harmadrésze, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Róma először szárazföldön kap egy iszonyatos csapást a gótoktól. Megkérdezem, melyik az a nép, amely ezután a 420-as, 430-as években, ez nem köthető egyetlen egy télhez, hanem egy hosszabb időszakhoz, Rómát a tengerein, ugye Róma tengeri nagyhatalom is volt, Rómát a tengerein támadja meg, és Rómára a tengerek felől mér óriási csapást. Ez egy néven nevezhető népvándorláskori nép, ami végig jött Európán, végül is Spanyolországban, Andalúziában telepedtek le, ott tanulták ki a hajókészítés mesterségét, és elkezdtek flottát építeni a római birodalommal szemben, és tönkreverték Rómát a tengeren. Ennek a népnek a neve legendás lett, néven nevezhető nép éppen 430-ban Augustinus, a nyugati világ nagy püspöke, ugye Szent Ágoston, akkor hal meg, amikor ez a nép Hippót ostromolja, tehát átkeltek Észak-Afrikába is, mert Spanyolország és Afrika felől körbevették Rómát, és úgy tűnt mindenki előtt, hogy Róma egyszer s mindenkorra letűnik a történelem színpadáról, de ez a nép aztán, mivel nagyon kegyetlen nép volt, mind a mai napig közmondásos a nevük, a vandálok. A vandálok. A vandál nép, vagy a vandal pusztítás, hogy ha eltetszenek olvasni Berzsenyi Dánielnek a versét a magyar irodalomban, talán ez a leghíresebb vers, a vandálokról az a cím, hogy vandal bölcsesség. A párizsi forradalom, nagy francia forradalom idejében kezdték használni a különösen kegyetlen, pusztító szemléltetésére, vagy megjelölésére a vandál, vagy vandalizmus szót. Ez egy 18. század végi szót. Mi egyre többet kell, hogy használjuk, mert a városok tele vannak vandálokkal. Önök is gondolom, hogy egy-két vandál csapatot bizonyára ismernek, vagy látják a tevékenységüket a úgynevezett graffitikben, vagy más dolgokban. A vandálok tengeri hatalmat szerezve döntő csapást mérnek Rómára, de mint minden ilyen kegyetlen nép, ennek is nagyon tiszavirág életű a tündöklése, utána jön a bukás, és rögtön jelzi a harmadik csapást, ami a folyóvizekre esik. Itt nagyon érdekes ez a harmadik csapás, mert ugye először van az jégeső tűzvér, utána jön a tenger, de mi is a harmadik csapás? A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változott azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lettek. Először is kell találnunk egy olyan népvándorláskori népet, ami nem télvíz idei, mint a gótok törbe Itáliában, nem a tengeri csatákban veri szét Rómát, hanem folyóvizek mellett halad előre. Kik haladtak előre, milyen népvándorláskori nép volt az, ami nagyon szerette a Tiszát, a Dunát, a folyóvizeket, mert lovas nép volt, itatni kellett a lovakat. És melyik nép az, amelyre azt mondja itt ez a látomás, hogy ennek a népnek van egy félelmetes vezetője. Mert a hulló csillag, egy nagy csillag, mint egy fáklya, ami leesett a folyóvizek harmad részére, azonosítanunk kell a jelképet. Ugye a Bibliában a csillag jelkép az egyik legtöbb értelmű jelkép. Az álló csillag például Krisztus jelképe. az esthajnal csillag, Vénusz csillag vagy álló csillag. Így is fejeződik be a Biblia. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. Krisztus jelképe. Az álló csillag Krisztus mellett, mert ez egy csodálatos bibliai jelkép összefüggés, hogyha Jézus a juh vagy a bárány, sokszor a követőinek is azt mondta Jézus, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Tehát Jézus önmaga jelképét az őt követők jelképévé is teszi, ugyanígy a csillag is, nem csak Krisztus jelképe az álló csillag, hanem a követői jelképe is, Dániel könyve 12. fejezetében, Filippi levél 2. fejezetében, hogy az értelmesek tündökölnek, mint a csillagok, akik sokakat igazságra visznek örökkön örökké. Ti is, mint egy csillagok, ragyogjatok az égen, ez elvetemült és gonosz nemzetség közepett, Filippi levél. De a csillag kettős jelkép a Bibliában. Ézsaiás könyve 14. fejezetében azt olvassuk, miként estél alá az égből fényes hajnal csillag fia, aki seregeken tapostál, Ézsaiás 14.12-ben ez sátán jelképe. Krisztus jelképe és Krisztus riválisának, sátánnak a jelképe. Krisztus követőinek is a jelképe, de a sátán által, hogy úgy mondjam, mai szóval démonizált emberek jelképe is. Itt Jelenések könyve 8. fejezet 10. versében erről van szó. Az égről leesett egy nagy csillag égve, mint egy fákja. Ennek a népnek van egy démoni vezére, aki a népet összeforrasztja, folyóvizek mentén vezeti, és a pápa kiviszi az összes aranyat, ezüstöt, amikor fogadja ott Róma határán, és csak ezért nem pusztítja Rómát. Ezek a hunok, és a hunok vezére Attila, aki mind a mai napig az emberiség történetének, talán Nagy Sándor mellett a legfélelmetesebb történelmi személyisége. A Bibliában egyértelműen hullócsillag, a hullócsillag, mondom, a gonosz, démoni személyiségek jelképei, akik különösen sok pusztítást tesznek a világon. Sajnos nem szabad, hogy elbúcsúzzunk tőlük, mert ezzel fogom kezdeni az ötödik trombitaszót. Az ötödik trombitaszó is egy démoni személyiséget jelöl meg. Egy démoni személy lép fel a történelemben, aki majd később összeforrasztva más-más néprétegeket és vallásokat elindítja a Földnek mind a mai napig legfélelmetesebb mozgalmát és vallását. Ezt erről volna beszélek. Ezután már érthetjük, hogy a nyugati gótok, a vandálok és a hunok után a kegyelemdöfést Rómának most már ők igazán megadják, hogy a hunok a következő évtized, mondjuk a 440-es, 450-es évek. A hunok történelmében egy kis bepillantást, aki regényes bepillantást akar, nyilván elolvassa Gárdonyinak a Láthatatlan emberét. Aki történeti bepillantást akar, az pedig a ma már Dunát lehet vele rekeszteni. Mi annyira büszkék vagyunk ezekre a hunokra, hogy a két világháború között is, meg most is valóságos hunjárvány van. Hunjárvány van. Hogy mi is a hunoknak a rokona, jösség, én ebben nem akarok belemenni, nem vagyok magyar őstörténet kutató, de múltkor sétáltam a falunknak a határán, ez Budakalász, és láttam egy népet, csoportot vonulni. Kérdezem a polgármestert, hogy hova megy ez a csoport. Nem is láttam ennyi embert még, ugye ott egy falunk határán egy nagy hegy van, a nagy kevés erdő kezdődik. Mondom, milyen jó, hogy az emberek kirándulnak, azt mondja a polgármester, Attila sírját keresik. Na jó, hát szegediek keresik Szeged környékén, a más falu keresi ott is, és azt mondták, hogy itt egy régész vezeti, egy szakképzett régész, és hogy a mi falunk az a hunoknak, és mi nekünk küldetésünk van, most ugye mindenkinek nagyon nagy küldetésének kell lenni, és ezért éppen a hunokat, nem is tudom, hát valami jobbat nem tudnának, hogy a hunok meg Attila, mindenben nem akarok belemenni, nem tartozik a tárgyunkhoz. Minden esetre tudnunk kell, hogy a Bibliában van egy érzékeny profécia arról, hogy a hunokat egy démonikus személyiség fogta egybe. Aztán persze meghalt, úgy, ahogy a démonikus személyiségeknél szokás, széthullott az egész hun törzseknek a szövetsége, és ezután jön a negyedik csapás, még egyszer olvasom, hogy a negyedik angyal is trombitált, és megveretett a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy János apostol Pátmos szigetén, amikor kapta ezeket a látomásokat, hirtelen minden elkezd besötétedni. Minden besötétedik. Mert minden világító test harmadrésze elsötétül, végül a nap fénye is kioltódik, tehát lényegileg a negyedik csapás, a germánok csapása 476-ban, amikor az utolsó római uralkodót is letaszítják trónjáról, vége van egy nagy történelmi időszaknak, amelynek az utóbbi, mint egy másfél évszázada már a kereszténység jegyében történt. A kereszténység beült Róma vezetői királyi székébe, most már nem a pogány Rómáról beszélünk, ez már a keresztény Róma. Hogy a keresztény Rómát ilyen csapások érik? Amikor azt mondják, hogy ekkor és ekkor befejeződtek a keresztény üldözések 313-ban, Nagy Konstantin kiadta a türelmi rendeletét, vége van a gyászterhes időszaknak, most már fellélegezhetünk, Krisztus uralkodik a papjaival a történelemben, keresztény a történelem, és a keresztény történelmet rögtön egy másfél évszázadon belül négy rettenetes csapás el is temeti. Isten világosan véleményt nyilvánított ezekkel a trombita szóban kifejezett csapások által, hogy hogyan áll hozzá ahhoz, amikor az ő neve alatt épp az ellentétét csinálják annak, amiről ő itt a Földön beszélt. Amikor a szeretet és az igazság helyébe a hatalmat, a pénzt, az erőt állítják. Isten levette a kezét erről a világról. És a népvándorlás csapásai, igen, ezt most így kimondom, hogy a népvándorlás csapásai, most ugye nagy Európa öntudat van, szerintem az európai öntudatnak addigra kellene csak visszaérnie, hogy erre még emlékezzék, hogy Európát óriási csapások sújtották, persze volt már egy korai népvándorlás, tehát már a pogány római birodalom idejében a római limeszeket döngették, hogy ezek a harci ázsiai törzsek, de ezek az ázsiai törzsek itt adták meg a kegyelemdöfést. A keresztényé vált Európának. Vége van. Megjelenik egy másik küldött, és azt mondja, hogy igen, ezeknek most vége van. Ez is borzalmas, de a borzalmat talán az fékezte, hogy tetszenek látni itt az évszámokból, hogy ez mintegy olyan 60-70 év alatt bekövetkezett. De ami ezután jön, jaj, jaj a föld lakosainak. A három angyal szavának trombita szava miatt, mert amikor ezek trombitálni fognak, az ötödik, a hatodik és legvégül a hetedik trombita szó, ezek rendkívül elnyújtott évszázadokat kitevő, mert jelen pillanatban még csak az ötödik századnál járunk. És ahhoz képest a mikorunkig van 15 évszázad. Itt jön egy kis szünet, majd meglátjuk, hogy honnan kezdődik az ötödik trombita szó, de amikor ez elkezdődik, jön egy másik nagy hullám Európára, a népvándorlás csapása után egy ugyanolyan csapás sorozat, ami azonban nem 60-70 év alatt fog véget érni, hanem legkevesebb 400 évig lesz dühöngő és kegyetlen az egész föld részre nézve. És amikor az ötödik, hatodik trombita szó befejeződik, jön egy két közbeékelt látomás, és jön a hetedik trombita szó, ami már a mikorunk, a hetedik trombita szó idejében élünk 160 éve a Biblia szerint. És a hetedik trombita szó, ami a harmadik jajjal, ez a legborzalmasabb.